Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Hatuma Podcast határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak kerülnek terítékre. Beszélgető társaim Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta Márka felvidékről, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből jelentkezem be. Nem csak magyar ügy, de érzékenyen érinti a kisebbségi magyar közösséget is az a majdnem két évtizede példátlan tanügyi sztrájk, ami május utolsó hetén kezdődött. Romániában 150 ezer pedagógus függesztette fel a munkát meghatározatlan ideig. A gimnáziumi felvételi és érettségi vizsgák szezonján teljesen felborult a tanév, és senki nem látja a végét. A hasznát ugyan látják az emberek, de kétséges, hogy ki hogyan támogatja ezt a sztrájkot. Mennyire ért el hozzátok a szele ennek a tiltakozásnak, és mit gondoltok, mennyire lehet ez egy előjele annak, vagy jele annak, hogy válságban a kárpát-medencei közoktatás és kisebbségi oktatás, Márk?
Hát én meg vagyok róla győződve, hogy a kárpát-medencei oktatás az abszolút válságban van, tehát gyakorlatilag minden egyes országban itt a környéken, talán kivéve Lengyelországot, arról beszélnek, hogy folyamatos és drámai a romlás minden szinten, hát csak nézzük meg a magyarországi helyzetet, ahol gyakorlatilag már, hát hogyha jól számolom, lassan már egy éve folyamatos a tiltakozás meg a tüntetés, és ez most gyakorlatilag a magyar politikának az egyik legközpontibb eleme, ahogy ellenséget csinálnak már nem csak a tanárokból, hanem a diákokból is, akik felemelik a hangjukat. Tehát a magyarországi helyzet az már egy ilyen külön életet él. Szlovákiában ezek a dolgok, ezek mindig a felszín alatt forronganak. Most nem nagyon volt idő, illetve tér arra, hogy határozott tiltakozással lépjenek fel mondjuk a tanárok, mert ugye 3 év alatt, vagy 4 év alatt tulajdonképpen 3 oktatási miniszter is volt. Folyamatos politikai turbulenciában élünk, és igazából azt hiszem, hogy a tanárok most nem is tudják, kinek címezni az esetleges elégedetlenségüket. És azt például nagyon érdekes, hogy most az új kormányt, ugye a szakértői kormányt kinevezte Zuzana Csaputová, és kinevezett egy Daniel Bútora nevezetű szakembert az oktatási tárca élére, akinek az egyik első megnyilvánulása az volt, hogy szerinte szégyen, hogy milyen keveset keresnek például a kezdő tanárok Szlovákiában. Tehát vannak ilyen alapvető megnyilvánulások, amikor egy nem politikai környezetből érkező ember jut valamiféle politikai központi pozícióhoz, és egyből megjegyzi, hogy azért nincs itt minden rendben, és hogy erről az elmúlt időszak politikusai is tehetnek, illetve tehetnek. Úgyhogy folyamatos így a háttérben zajló elégedetlenségi hullám, de azt nem gondolom, hogy mondjuk más országok tiltakozásai lennének olyan hatással a szlovákiai, vagy akár a szlovákiai magyar oktatásra, illetve az itteni érdekképviseletre, hogy ennek nyomán valamilyen fellépést, vagy előrelépést csináljanak.
Azért kérdeztem rá erre a ragadós példára, mert Magyarországról nagyon sok visszajelzés jön Magyarország számára, vagy a magyarországi pedagógusok számára meglepő, hogy a romániai sztrájk támogatottsága helyenként meghaladja a 80%-ot, eléri a 90-95%-ot is. Nyilván minden országnak azért megvannak a maga speciális problémái. Romániában például jellemző volt az, hogy amikor a költségvetés elosztás történt az év elején, akkor bár látszott, hogy a román tanügy történetében példátlanul alacsony keretet különítettek el a költségvetésből a közoktatásra, és mégsem akkor indult tiltakozás. De ami tény, a tény, hogy az érdekvédelmi szervek itt is azt jelzik, hogy a pályakezdő tanárok vannak bajban. A pályájuk végén vagy közepén lévő tanárok bérezése viszonylag rendben van, és mégis kiáll a pedagógus társadalom a saját jól felfogott érdeke miatt a pályakezdők mellett, de hát ahogy telnek a napok a sztrájkkal, és nő, nagyon érezhetően nő a feszültség az országban, úgy egyre több probléma jön elő, például az iskolai biztonság, a nevelés körülményei, a mentálhigiénés gondozás, és azt gondolom, Csaba, hogy legutóbbi hetek drámái és tragédiái Szerbiában ezeket a kérdéseket aztán igazán éles fénybe állították.
Igen, most az olyasmi, hogy sztrájk szóba se kerül egyszerűen, annyira leuralta a nyilvános teret az, ami május elején történt, ugye, ami eljutott nyilván gyakorlatilag mindenhova a híre, ez a mészárlás, az iskolai mészárlás, és ennek következménye mindaz, ami történik az országban, és mindaz, ami történik akár a tanügyben is, és most azt gondolom, hogy senki nem érzi úgy, hogy itt van az ideje a sztrájknak. Noha korábban általában ugye a sztrájkokat nálunk az iskola kezdésre időzítik, hiszen akkor van úgymond zsarolási potenciál a pedagógusok kezében. Most így az év vége felé szintén felmerülhetne ez a kérdés, hiszen itt megint csak azzal lehetne úgymond, nagyon idézőjelbe teszem azt, hogy zsarolni a hatalmat, hogy esetleg nem érettségiztetnek le diákokat. De azt gondolom, hogy most ennél sokkal súlyosabb problémákkal küzd a szerbiai tanügy, és hát a hatalom reakciója egyelőre az a biztonság irányába mutat, tehát a szigorítások, a biztonsági intézkedések irányába most valóban az látszik, hogy minden iskola udvarban, minden iskola környékén ott posztol egy-két rendőr, akik hát úgymond azt gondolom, talán a polgárok biztonsági érzetéhez járulhatnak hozzá, hogy különösebben bármiféle eszköz volna a kezükben, hogy hasonló tragédiákat megakadályozzanak, mint ami május elején történt, ezt nem gondolom, de nyilván azért fontos, hogy ott vannak, és legalább valamilyen szinten megnyugtatólag hatnak. Ami még sajnos nem látszik, de hát nyilván ez egy hosszabb folyamat kell, hogy legyen, az a mentál higién és helyzetkezelés, ami az iskolákból hiányzik, és ami nagyon nagy szükség volna. Nyilván itt ennek a megszervezése azért egy hosszabb folyamat, pedagógusokat, pszichológusokat alkalmazni az iskolákban, akik fölkészültek is egy ilyen helyzetre. Ez nyilván nem megy egyik napra a másikra. Amit eddig látunk, az meglehetősen vérszegény ezen a területen.
Az a különös felismerésem van, hogy akkor, amikor ilyen széles társadalmi rétegeket érintő probléma van, mint a tanügyi sztrájk, vagy ez a, nem tudom, hogy ez Szerbiában hogy alakult a gyilkosság sorozatok után, de például a Böjte Csaba hálózat kapcsán kirobbant botrány ügyében sem szólal meg a magyar érdekképviselet. Nem szólalnak meg a szakmai szervezetek, a pszichológus sokat tömörítő érdekvédelmi és szakmai szervezetek, és itt tovább a pedagógus, a kisebbségi magyar pedagógusokat érintő, vagy magyar pedagógusokkal foglalkozó szervezetek. Látjátok ti ezt a szakpolitikai vakságot magatok körül? Vagy az, hogy így kerülgeti az érdekvédelem a forró kását? Mintha nem lenne az RMDSZ kormányon, mintha nem lenne elemi érdeke annak a 1 millió erdélyi magyarnak, hogy itt legyen egy fenntartható és élhető pedagógus társadalom és közoktatás. Tehát ezek valahogy nem válnak kisebbségi problémává.
Az, amit mondasz, annak az lenne az előfeltétele, hogy létezik olyan, hogy szakpolitikus, meg szakpolitikai réteg, meg szakpolitikai érdekképviselet, meg hasonló dolgok. De ezek a dolgok az utóbbi időben leginkább kisebbségi szinten teljesen lemorzsolódtak, vagy igazából a hangjukat nem igazán szokták hallatni. Én megdöbbenéssel figyelem nagyon sokszor azt, hogy milyen dolgokban szólal meg, vagy mikor volt utoljára olyasmi, hogy mondjuk a szlovákiai magyar szakmai érdekképviselete mondjuk a tanároknak, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége csatlakozott volna egy komolyabb szlovákiai vagy szlovák megmozduláshoz, mondjuk tényleg szakmai szinten. Itt tényleg nagyon-nagyon koordinálatlannak tűnik az egész, igazából folyamatosan kerüli a kényes témákat, és ugyanez a kulcs valószínűleg Erdélyben is, hogy borzasztóan kerülik a kényes témákat, egyszerűen nem akarnak ebbe belemenni, nekik megvan a kis agendájuk, és azt az agendát azt viszik, meg csinálják, meg minden, de az, hogy ők most még a nyakukba vegyenek egy olyan, nem tudom, tehát ilyen tényleg kényes témát, ami bizonyos szempontból még ideológiailag is terhelt, meg minden, na azt nem. Nyilván ezzel a saját küldetésüket árulják el bizonyos szempontból, de ez egy kortünet Közép-Európában, hogy mindenki törődjön a saját dolgával, nem nyitjuk ki a szánkat, megcsináljuk a magunk is dolgait a magunk is buborékjában, és aztán ennyi az, hogy ebből szélesebb összefogás lenne, vagy valami, hát azt a fene tudja. És még kicsit visszatérek a tanárbérekhez Szlovákiában, ami szintén tök érdekes, hogy ezeknek mindig van valamiféle regionális jellegzetessége, vagy regionális specifikuma. Amikor Daniel Butora arról beszélt, hogy szégyeli magát a tanárbérek miatt, ő elsősorban a pozsonyi tanárbérekre gondolt például, mert hogy előkerültek olyan történetek, hogy vannak olyan tanárok Pozsonyban, akik kollégiumokban laknak, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a fizetésükből, hogy saját lakást tartsanak fenn a fővárosban, ami az Európai Unió egyik leggazdagabb régiójának számít, és hát ennek megfelelően magasak a különböző ingatlanárak is, meg bérleti díjak is, meg stb. Ha már ezekben a régiókban is ekkora a probléma, akkor más régiókban mekkora lehet, teszi fel az ember a kérdést, de ebből is látszik, hogy még egy ilyen terepen belül is mennyire sok különböző probléma halmazzal szembesülnek a tanárok is, meg akár a szakmai érdekképviselet is, és például ez is akadályozza a közös fellépést bizonyos dolgokban, mert egyszerűen annyi rétege, meg annyi szegmense van ennek az egésznek, hogy egyszerűen nincs akarat sem arra, hogy valamilyen módon összehangolják a tevékenységüket. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy borzasztóan sok tényezős egyenlet, és nagyon nehéz belőle kecmeregni.
Ami a speciális kisebbségi igényeket érinti, valóban a legtöbb vidéki rossz körülmények között dolgozó tanár az a kisebbségiek közül kerülnek ki. És a másik nagy probléma, hogy a kisebbségi iskolákban még úgysem biztosított például a mentálhigiénés gondozás, mint a többségi iskolákban, hiszen ide speciálisan képzett szakemberek, külön posztok, állások lennének szükségesek, és ezek nem adottak, mégsem teszi szóvá például a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség. Csaba, te pont a szerbiai események után hallottál magad körül arról beszélni embereket, hogy itt a magyar iskolákban speciális gondok vannak, nem csak a szokásos családon belüli és kívüli erőszak, hanem mondjuk a kisebbségben élő gyerekek speciális diszkriminációja, feszültségei, és hogy szükség lenne itt egy fokozottabb ellátásra.
Mondjam azt, hogy természetesen nem hallottam. Tehát annyira fokozottan érvényes ez a köldöknézés, nem csak a magyar kisebbség vonatkozásában, hanem tulajdonképpen össztársadalmi vonatkozásban is. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a szerbiai pedagógus társadalom mit lép, hogyan viselkedik, merre néz, akkor azt látjuk, hogy befelé néz, és csak a saját dolgával foglalkozik. Tehát például, ha normális körülmények volnának, értem ez alatt, hogy nem történt volna meg az a mészárlás, ami megtörtént május elején. Hát a nyakamat rá, hogy egyáltalán nem volna Szerbiára semmiféle hatással az, ami most Romániában a pedagógus sztrájkokkal történik. Tehát eleve Szerbiának Románia valahogy így kívül esik a nyilvánosságának a látókörén. Nagyon ritkán jutnak el onnan hírek, még akkor is, hogyha tényleg a tanárok 80%-a a szomszédunkban sztrájkol, és mondjuk innen lehetne meríteni, nem is tudom, ötleteket, vagy akár olyan módszereket, amelyeket látnak megvalósulni ott. De ugyanez érvényes a kisebbségi társadalomra is. Tehát egyfelől az van, sok szempontból kivonja magát a többségi társadalomból, így a pedagógus társadalomból is, a kisebbségi pedagógus társadalom, és gyakorlatilag a magyar kormányzattal tart fönn szorosabb kapcsolatokat, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert például, hogyha olyasmi történik Magyarországon, hogy a tanárok sztrájkolnak, és ez mondjuk a magyar kormánynak nincs igazán ínyére, akkor ezzel úgy szintén nem foglalkozik az itteni pedagógus társadalom, vagy az itteni pedagógus szakmai szervezetek. Semmiféle szolidaritásvállalás, semmiféle nyilatkozat nem születik ebben a kérdésben, tehát mint hogyha meg se történt volna az, ami az anyaországban történik. Tehát egyfelől ez van, másfelől pedig nem érzik magukat kompetensnek, vagy nem érzik magukat érintve közvetlenül, amikor valami történik az országban. Tehát most is, amikor ezek a szörnyű tragédiák bekövetkeztek, a magyar pedagógusok külön, mint egy érdekvédelmi szervezetbe tömörülő csoport, semmiféle megnyilvánulást nem adtak. Tehát, mint hogyha nem velünk történne, vagy mint hogyha nem volnánk ennek az országnak a részei. Nagyon sokszor és nagyon sok területen ez az érzésem.
Ha a szolidaritásról beszélünk, akkor egy másik léptékű szolidaritásról is beszélnünk kell, mert akár tudomásul, akár veszük, akár nem, folyik a háború a szomszédunkban, és most május utolsó hetében volt egy fontos találkozó, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők fórumának tagjai találkoztak, ahol állásfoglalást fogadtak el a kárpát-magyarsággal való szolidaritásról. Mit gondoltok, mi a jelentősége ennek a fórumnak, és mennyi tényleges haszna, eredménye lehet az ilyen gesztusoknak?
Fontosnak nevezted ezt a találkozót, hát már ezzel nem értek egyet, szóval abból következtetve, ami ott elhangzott, illetve amit nyilvánosan tudhatunk, tehát kiadtak egy nyilatkozatot, számomra teljesen egyértelmű, hogy egy sóhivatalról van szó. De hát eleve a KMKF ez nem most vált sóhivatallá, hanem gyakorlatilag megalakulásától kezdve 2004-től. Én nem emlékszem igazából egyetlen olyan javaslatra, vagy olyan határozatra, amely nagyobb port kavart volna, vagy nagyobb hullámverésekkel járt volna, és tényleg beindított volna valamiféle hullámokat az országgyűlésen belül, hiszen ugye a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma egy tanácsadó testület, méghozzá a Magyar Országgyűlésnek a tanácsadó testülete, tehát elvárható volna tőle, hogy különféle javaslatokkal, meglátásokkal rukkol elő az a meghívott több tucatnyi képviselő, akik valamilyen képviselői pozíciót töltenek be a szomszédos országokban. Tehát gyakorlatilag ennek a fórumnak kellene, hogy legyen egy törzsi kerekasztalnak, egy olyannak, amilyen a Hatuma, csak mondjuk olyannak egyúttal, aminek van erre följogosultsága is, illetve mandátuma arra, hogy törzsi kerekasztal legyen, és nem pedig három fogadatlan prókátor vitatja meg itt hétről hétre az eseményeket. De azt látjuk, hogy ezeken a KMKF-eken legalábbis nyilvánosságra semmiféle ilyen információ nem jut, hogy itt bármiféle vita kialakult volna, hogy itt fölmerültek volna olyan javaslatok, amiket aztán megfontol az országgyűlés. Még mondjuk én a Máért kapcsán emlékszem arra, hogy talán oda kötődik, vagy a Máérthez kötődik a státus törvénynek a megszületése, vagy az ötletének a megszületése, de hát KMKF-hez bármi is kötődne, én igazából nem emlékszem ilyesmire. Úgyhogy én nem látom azt, hogy ez egy borzasztó fontos tanácskozás lett volna most pénteken, ugye pénteken volt, azt hiszem, de lehetne. Tehát lehetne. Ez igazából tényleg lehetne egy olyan fórum, egy nagyon fontos hely, ahol meg lehetne vitatni a közös dolgainkat, de hát nem ez történik, az történik, hogy fölülről jön egy kinyilatkoztatás, és a kinyilatkoztatást gyakorlatilag azok, akik ott megjelentek, elfogadják, és minden megy tovább úgy, ahogy addig is.
Márk, neked hogy tűnt ennek a testületnek a munkája?
Elég régóta foglalkozom már kisebbségpolitikával, illetve kisebbségpolitikai újságírással, vagy nemzetpolitikai ügyekkel, és én nem emlékszem, hogy a KMKF-nek tényleg bármikor lett volna valamilyen nagyon ütős, nagyon nyomós fellépése, akármivel kapcsolatban is. Nem csoda, hogy ennek a testületnek a tevékenységéről nem igazán tudnak sem Magyarországon, sem a határon túli területeken. Tehát amikor az van, hogy van KMKF ülés, akkor úgy az emberek többsége megkérdezi, hogy az mi is, vagy mire is jó. Mert igazából komoly beszámolókat még azoktól a pártoktól sem kapunk, akik részt vesznek, vagy azoktól a politikusoktól sem kapunk, akik részt vesznek ezeken a plenáris üléseken, meg ezeken a dzsemborikon. Igazából kijön egy állásfoglalás, ami általában elég általános, meg arról beszél, amiről a magyar kormány nemzetpolitikája gyakorlatilag másfél évtizede, vagy 13 éve szól. Ugyanazok a frázisok vannak körbe-körbe rágva, csak mindig egy kicsit más kontextusban. És hogyha megnézzük azt az állásfoglalást, amit most itt is kiadtak az ülés után, és ugye amiben szolidaritásokat fejezik ki a kárpátaljai magyar közösséggel kapcsolatban. Hogyha végigolvasok ezt az állásfoglalást, illetve azt, hogy vagy az erről szóló tudósításokat, akkor van néhány aktualizáló pont azzal kapcsolatban, amit ők állítanak, és aztán ennyi. Tehát láthatóan nincs benne egy milliméternyi vita sem, vagy eszmefuttatás sem, semmi olyasmi, amiből látszana, hogy itt lenne erről az egészről bármiféle vita. Márpedig ugye az, hogy szolidarizálunk a kárpátaljai magyar közösséggel, az nagyon szépen hangzik meg minden, csak jó lenne, hogyha ebben az egészben valami konkrétum is megjelenne, hogy akkor hogyan, mik azok a lehetőségek, mik azok az opciók, amikkel a többi közösség segíteni tudná a kárpátaljai magyarokat. Mi az a depolitizált része ennek az egésznek, mert jó, nem vagyok naív, nyilván ez mindig politikai síkon fog zajlani, de mik lehetnének azok a valódi lépések, vagy valódi folyamatok, amikkel a szolidaritáson túl bármilyen módon tudnánk segíteni, vagy a határon túli magyar közösségek tényleg valamilyen operatív módon tudnánk segíteni a kárpátaljai magyarokat. Úgyhogy igazából hát szerintem ebből is látszik, hogy nem vagyok túl nagy és jó véleménnyel arról, ami zajlik. Megnézem a szelfikéket, amik készülnek az ilyen dzsemborikon, meg hogy hogyan mosolyognak, meg milyen büszkék a mondjuk a szlovákiai magyar politikusok, hogy ott ülnek a díszes asztalnál, és van pogácsa, meg üdítő, és nagyon-nagyon szélesen mosolyognak, de ennél többet nem hiszem, hogy kap ebből az egész történetből a szlovákiai magyarság, sőt, a kárpátaljai magyarság sem. Hát meglátjuk, hogy tényleg ennek van-e valamilyen valódi megnyilvánulása vagy manifestációja. Nem tudom, nem hiszem.
Elszomorít, amit mondtok, mert tulajdonképpen, hogyha komolyan végig gondoljuk azt, hogy itt több országban dolgoznak diplomáciai szinten is fontos beosztással, befolyással bíró magyar politikusok, akkor azt kéne gondolni, hogy a magyar érdekképviselet nemzetközi szinten igen, igen erős és igen hatékony, hiszen egyszerre több országban van mozgásterünk, és több országból lehet nyomást gyakorolni. Számomra az volt a nagyon megdöbbentő ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, hogy teljesen nélkülözte az aktualitásokat. Szinte egy időben ezzel a nyilatkozattal, amiben mi a kárpátaljai magyarsággal szolidarizálunk, mi kárpátaljai magyarok képviselőink által, Az időben robbant ki egy nyilatkozatháború az ukrán és a magyar kormány között, és Ukrajna azzal vádolta Magyarországot, hogy a magyar bank révén, az OTP révén kvázi a háborút finanszírozzák. Úgy akarjuk megvédeni a kárpátaljai magyarságot, hogy közben a magyar kormányt nem egyszer éri az orosz hatalommal való kollaboráció vágya, és azt vártam volna például ennek a testületnek a magyar képviselőitől, hogy ezeket vesse fel. Diplomáciai botrányok, feszültségek nem csak Ukrajnával kapcsolatban merültek fel, hanem Novák Katalin legutóbbi szatmári látogatása is nagyon feszült volt, minden egyes romániai látogatása feszült volt. Most a hétvégén a Siksomjai Pünkösdi búcsúra is ide érkezik, és kifejezett balsejtelmek vannak azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Tehát nem az, hogy védelem lenne, hanem hogy egyre több fronton nyílik valós veszélyekkel járó konfrontáció, és nem látok előrelépést. Nem látom azt, hogy a kisebbségi szervezetek ezt számon kérnék, vagy javaslatokkal élnének, hogy ezt hogy lehet megelőzni. Tehát egy ilyen demokratikus árnyjáték, vagy statisztálás folyik, miközben konkrét politikai problémák, gondok, és ahogy mondod már, megoldások nem merülnek fel.
Az izgalmas, hogyha beleolvasok tényleg ezekbe a dolgokba, teszem azt, itt van ez a bekezdés, hogy a KMKF megállapítja azt is, hogy a magyar nemzetpolitika szülőföldön való boldogulás segítő eszközrendszere, különösen a nyelvhasználati és az anyanyelvi oktatási jogok érvényesítése jótékony hatást gyakorol a magyar közösségek megmaradására. Ugyanakkor szembe kell nézni az évek óta kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal, valamint az asszimiláció és az elvándorlás a népszámlálási adatokban is megmutatkozó negatív következményeivel.
Szerintem ezt a ChatGPT írta, tehát ez nagyjából az a szint.
De ugye, hogyha mondjuk trollkodnék egyet, és megkérdeznék egy random embert, mondjuk akár egy újságírót is, hogy ez a KMKF határozat, vagy ez a közlemény, ez mondjuk 2023-ban született, vagy 2016-ban született, vagy 2013-ban született, senki nem tudna rá válaszolni. Egyszerűen annyira általános, és itt megfogalmaz egy konkrét problémát, ami húsba vágó történet a Vajdaságban, ahol 70 ezerrel csökkent 10 év alatt a magyarok száma, és egy teljesen nyilvánvaló és egyértelmű problémára mutat rá, de ennyivel le tudja a KMKF. Ők majd megbeszélik egymás között, hogy mi volt, megverítik egymás vállát, hogy hogyha ti nem lettetek volna kedves VMS, akkor lehet, hogy még kevesebb lenne a magyar Vajdaságban, és ezzel le tudják az egész probléma kezelést. Tehát ennyiről szól az egész. Egymás vállának veregetéséről és egymás dolgainak megerősítéséről, semmi másról.
Sőt, pozitív példaként hozták föl, én hallottam olyan nyilatkozatot épp a KMKF üléséről, ahol pozitív példaként hozták fel a vajdasági magyarságot, hogy lám, így kell ezt csinálni, ahogy a vajdasági magyar politikai képviselet csinálja, hiszen milyen sikeres, milyen jó eredményeket ér el a választásokon, és milyen szuper pozíciókat szerzett a kormányban, és hogy a KMKF mennyire vehető komolyan, ugye erről beszélgetünk. Van ez a BOMO, biztos ismeritek, hogy megmondom, ki vagy, hogyha megmutatod, és akkor ide behelyettesítesz valamit. Na hát nézzétek meg a kmkf.hu honlapot, az utolsó hír 2015-ös. Hát nagyjából egy olyan nyilatkozat van ott is, mint ez az általános nyilatkozat, amiből idéztél. Hát, hogyha egy szervezet ennyire veszi magát komolyan, hogy 2015 óta nem közöl híreket a saját honlapján, akkor arról nagyjából meg is lehet a véleményünk.
Volt aktualitása, csak rejtve a sorok között. Miközben megjegyzi ez a nyilatkozat, hogy a nemzetpolitika az rendben van, és az intézkedések és az intézmények jól működnek, aközben, ahogy mondjátok, a demográfiai mutatók romlanak, és emlékeztetnék arra, hogy Tőkés Lászlónak, nem akárkinek, néhány hete volt arról egy egészen sokkolóan váratlan nyilatkozott, hogy talán mégsem volt olyan jó ötlet bevezetni a kettős állampolgárságot. És talán ennek is lehet negatív következménye, nem pontosan idézek, de felveti a dilemmát, amit nagyon sokan felvetettek. Nyilván ezek nem szivárognak át ezekben a protokolláris megnyilvánulásokban és ezekben a gesztusokban, amelyeknek tényleg csak az az egyetlen célja, hogy igazolja a budapesti kormányzati döntéseket, anélkül, hogy a Szabadkán, Kolozsváron, Pozsonyban és a vidékeken, hangsúlyozzuk, élőknek a reális igényeit, felvetéseit figyelembe vennék. Nem tudom, hogy egyáltalán eljutunk-e már oda, hogy legyen kritika. Tehát, hogyha maga Tőkés László is eljut ezekig a nyilatkozatokig, akkor előbb-utóbb csak meg fog szólalni, vagy megfogalmazódik a kritika. A Szabad Magyar Szó hozott ezen a héten egy másik váratlan nyilatkozatot. Magyarországnak egy ideig nem lesz ereje az eddigi anyaországi támogatás politika intenzitásának fenntartására, mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes, Magyar Levente a Szabadkai Városházán beszélt, és azt ismertette, hogy milyen támogatást ad a Prosperitáti Alapítvány, illetve nem ad a következőkben. Mi a helyzet a Prosperitáti fronton, Csaba?
Annyira nem volt meglepő, illetve váratlan, inkább azt mondanám, váratlannak nem nevezhető, de legalább nyílt beszéd volt. Tehát eddig is lehetett arról hallani, hogy hát valószínűleg a magyar állam az elkövetkező időszakban nem fogja tudni olyan bőségesen támogatni a vajdasági magyarságot, illetve azokat a fejlesztéseket, gazdaságfejlesztési programot, amely 2016-ban indult, és amely keretein belül nagyjából olyan 250 millió eurónyi támogatás áramlott be az országba, de hogy ezt most eljön egy fontos politikus, és itt ezt Szabadkán így szemébe mondja a vajdasági magyar politikai képviseletnek, azért mondjuk ez egy elég furcsa momentum volt. Ezt számítani lehetett rá. Nyilván mindenki ezzel számol. Azok a nagy beruházások, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak, ezek most néhány évre biztos felejtősek. Ugye nagyon sokan kötötték ezt is az úgynevezett brüsszeli pénzek érkezéséhez. Hát, ha majd jönnek Brüsszelből a pénzek, akkor majd esetleg folytatódhat. De hát, ha nem jön, akkor felejtsétek el. Hát most ugye nagyon úgy néz ki, hogy nem jön. Meg hát a magyar gazdaság sincs éppen top állapotban, úgyhogy azt gondolom, hogy legalábbis ezek a gazdaságfejlesztési támogatások, amelyek azért nagyon sok itt élő vajdasági magyarnak segítettek, attól függetlenül is, hogy tényleg a támogatásoknak nagyon nagy része, tehát közel 60%-a landolt nagyjából 4%-nál, vagy hát a pályán, mert hogy pályázatokat írtak ki a Prosperitáti Alapítványon belül, és hát a kiosztott pénzeknek a mondom, körülbelül 60%-a 4%-nál landolt, de hát a maradék 40% meg az összes többi pályázónál, és az sem volt kis összeg. Úgyhogy ez egy sajnálatos dolog. Arról persze lehet vitatkozni, hogy jó helyre ment-e az a maradék 40%, mert hogy az a 60% az szinte borítékolhatóan nem ment jó helyre, hanem az egyszerűen az oligarcha rendszer építésére szolgált. De hogy a maradék pénz vajon jó helyre ment-e, tehát itt alapvetően turizmusfejlesztés, házvásárlás, földvásárlásokat finanszíroztak a Prosperitátiból, illetve mezőgazdasági termelőknek, állattenyésztőknek segítettek eszközvásárlásban például. Hát nyilván hiányozni fog ez a pénz, és föltételezem, hogy a VMS sem boldog, mert ez biztos, hogy meg fog látszani politikai támogatottságán is, hogyha a továbbiakban nem fogja tudni azt kommunikálni, és nem is lesz és pénz, amit rajta keresztül, vagy neki köszönhetően osztogathatnának.
A leggyakoribb fogalom, amit ismételgettek kisebbségi politikában az utóbbi években, az a hála. Ha csökken, vagy megszűnik a támogatás, akkor szerintetek mire fogják építeni, mire fog alapozni, mit várnak el a következőkben?
Érdekes az, hogy itt, ezt már valószínűleg többször említettem, hogy például a média, amely ugye teljes egészében leköveti azt, ami Magyarországról jön, és igyekszik fölvenni azt a vonalat, amit a magyarországi állami, illetve hát a kormányzatot kedvező színben föltüntető média képvisel, de ennek egy meglehetősen lájtos változata. Tehát itt azért még a Pannoner TV-ben sem, magyar szóban sem olvasni nap mint nap folyamatosan olyan, nem is akarom megismételni ezeket a hívószavakat, amelyeket mindannyian ismerünk, de ezek sokkal ritkábban jelentkeznek itt. És azt gondolom, hogy talán ez lehet egy irány, az ellenségképgyártás, ami nagyon nehezen megy, belső ellenség, ugye vajdasági magyar ellenzékről nem igazán beszélhetünk, tehát itt gondban lesz a hatalom, hogyha ezt az utat választja, de hát lehet reménykedni esetleg abban, hogy a menekült válság újra szárba szökken, és akkor megvan oldva ez a kérdés is.
Márk, nálatok hogy áll a hála biznisz?
Hát mondjuk a menekült válság az egy tök érdekes dolog, amit említettél, Csaba, mert most éppen ugye az egyik fő sztori, hogy Magyarországon engedik el az embercsempészeket, és gyakorlatilag szabadkártyát kapnak. Ilyen körülmények között nem tudom, hogy mennyire lesz ezt könnyű kommunikálni, meg stabilan építhető valamilyen kommunikációs politika. De hát nálunk meg most az van, hogy senki se tudja, hogy mi van. Egy kicsit így a magyar kormány, mint hogyha elengedte volna a háttérben a gyeplőt a szlovákiai magyar politikai folyamatokkal kapcsolatban, mert hát ugye nálunk szétesett a szövetség, a híd platform egy része távozott, saját pártot alapított, és szövetkezett a volt kormányfő Mikulás Zurindának a politikai projektjével, amivel nagy valószínűséggel sokra nem fognak menni, mert tényleg szinte mérhetetlen százalékokon állt a Zurinda féle projekt. És hát ugye az volt a fő cél, hogy valamilyen módon egybe tartsák ezt az egész szövetség nevű, nem akarom azt mondani, hogy tálkolmány, de végig tekintve az elmúlt 3 éven, hát nem igazán volt egyszerű megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen a szövetség az mi is. De hát most ugye visszarendeződés van folyamatban, a szövetségben azok vannak most benne, akik alapvetően a magyar kormány stratégiai partnereinek vélik, gondolják magukat, és ők mindenképpen a hálát fogják kommunikálni, még hogyha nem is lehet éppen aktuálisan nagyon kommunikálni az ilyesmit, de arra fog építeni az egész történet, hogy de a múltban mennyire sokat segítettek, és hogyha majd javulni fog a helyzet, és a nyugat befejezi az értelmetlen szankciózást, meg a háború támogatását Ukrajnában, akkor majd a magyar kormány is ismét erőre kap, mert a magyar kormányt a békepárti álláspontja miatt el akarják lehetetleníteni, de majd, hogyha sikerül keresztül vinni ezeket a dolgokat, ami a magyar kormány békepárti álláspontja, és minden visszarendeződik, akkor majd jobb idők lesznek, és akkor a magyar kormány ismét támogatni fog minket. Én valami hasonlót tudok elképzelni. És hát a visszarendeződésnek van a másik oldala is, ugye, amely folyamatosan rá fog mutatni arra, vagy igyekszik majd rámutatni arra, hogy ezeknek a támogatásoknak az átláthatatlansága az tulajdonképpen mennyire deformálja a nemzetiségi vagy kisebbségi létet Szlovákiában. Szóval én nem gondolom, hogy itt valami alapvetően új kommunikációs megközelítésre számíthatunk, mert igazából ez a politikai kommunikáció, ez egyrészt Magyarországról származik, másrészt, amint látjuk, akár a KMKF nyilatkozatból is, akár más dolgokból is, nem igazán tud és akar megújulni. Úgyhogy tényleg nem számítok valamilyen nagy változásra.
Még a megújulásról, illetve a hűségről, vagy a háláról, vagy hálánál elidéznék, egy picit szombaton volt a VMS-nek a tisztújító közgyűlése, ahol ismét Pásztor Istvánt választották meg a pártelnökének, ugyan nem volt nagyon nagy meglepetés, hiszen ő volt az egyetlen induló. Talán az a meglepetés, hogy ketten szavaztak ellene, úgyhogy hát két bátor ember, ugye? Viszont amit fontosnak tartok ebből a szempontból, hogy nagyon úgy nézett ki még néhány hónappal ezelőtt is, hogy őrségváltásra kerül sor, és Juhász Bálintot, aki a Prosperitáti Alapítványnak volt a vezetője, illetve most is ő a vezetője, hát most már úgy is mondhatnánk, hogy csődbiztosa, ő lesz az új pártelnök, de ez végül nem így alakult. Érdekes módon maga a pásztor is azt mondta, hogy arra készült, tehát ez hónapokkal ezelőtti nyilatkozata volt, hogy átadja az elnöki pozíciót, és ezért is volt elég váratlan, amikor nagyjából egy hónappal ezelőtt egy rádióinterjúban bejelentette, hogy indulni fog, és hát ezek után természetesen már nem volt senki, aki opponált volna neki, vagy aki úgymond ellenében indult volna ezen a megmérettetésen. De hát volt ugye ez a köztes időszak, amikor úgy nézett ki, hogy talán Juhász Bálint lesz az új befutó, és elindult egyfajta helyezkedés is a pártban, hogy ki lesz az, aki most jobb pozícióba kerülhet azáltal, hogy Juhász Bálint az új elnöke a VMS-nek. És miután ugye ez nem következett be, és maradt Pásztor István újabb 4 évre, tehát 2007-től, az azt jelenti nagyjából, vagyis pontosan 20 évig lesz a VMS elnöke. Na most az látszik, hogy egyre másra jelennek meg a hűségnyilatkozatok a Facebookon, szponzorált hirdetésként a különféle középvezetők részéről, akik nem győzik kifejezni hűségüket és hálájukat Pásztor Istvánnak, aki csodálatosan behúzta ezt az elnöki pozíciót, és hát sok sikert kívánnak neki, és hát, nagyon örülnek ennek, hogy ismét őt láthatják az elnöki pozícióban. Úgyhogy ez a belső hűség, illetve az, ami látszik itt szombat óta, ez egy picit komikus is, de egyúttal tragikus, úgyhogy nevezzük tragikomikusnak a helyzetet.
Említette Csaba az előbb, hogy kifejezett cél volt egy új gazdasági elit létrehozása, és elég szigorúan fogalmazta, hogy nem történt más, mint az új oligarha kör kialakítása. Azon gondolkodtam, hogy most már olyan régóta hozzuk létre, vagy hozza létre a kormány, nem tudom ki, a támogató, az alapítvány, ezt a új gazdasági elitet, valóban látjátok, hogy volna egy elit, és hogyha van egy ilyen elit Szerbiában, Szlovákiában, akkor az mennyire forgatja vissza az így módon elnyert pénzügyi tőkét akár, vagy társadalmi tőkét a magyar közösség javára?
Csak annyit tennék ehhez hozzá, tehát én azért mondtam, hogy szerintem itt ami pénz oda ment, ami hozzájuk ment, az nem igazán jó helyre ment, mert az látszik, hogy azok a befektetések, amelyek ezekből a prosperitátis pénzekből megvalósultak, és az oligarchákhoz kerültek, ezek nagyon kis mértékben, bár erről nem készültek sajnos semmiféle kutatások, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kis mértékben teremtettek új munkahelyeket. Holott hát ugye ez volt alapvetően a cél, hogy itt tartani a itt tartani a dolgozókat, itt tartani a vajdasági magyarokat a szülőföldjükön, és erre igazából ezek a nagy vállalkozók lesznek képesek, hiszen ők már bizonyítottak, hiszen ők tudják, hogy hová kell befektetni ahhoz, hogy a pénz fialjon, de hát az látszik, hogy ezek a befektetések, hogyha mondjuk infrastruktúrális befektetések voltak, akkor azok ugyan néhány hónap erejéig növelték a munkavállalók számát, amíg azt az infrastruktúrális befektetést elvégezték, de utána visszatértek az alapszámokhoz. Tehát, hogy itt nem történt olyasmi, ami által azt mondanánk, hogy tényleg nagyon sok embernek hozott pozitívumot az életében, vajdaságban az a pénz, ami ezekhez a nagyvállalkozókhoz került.
Szlovákiában mennyire van jelen a szlovákiai magyar gazdasági elit a szlovákiai magyar közösség életében?
A szlovákiai magyar gazdasági elit egy-két kivételen kívül általában szeret a háttérben maradni. Ugye, akinek a nevét mindig ragozni szokták, és akinek a politikához is sok köze van, az Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa, a Slovnaft vezérigazgatója. Ugye a Slovnaft az a MOL csoportnak a tagja, és Világi ott van a MOL igazgató tanácsában is, gyakorlatilag Hernádi helyettese a MOL-nál. Ő a gazdasági elit egyszemélyes megtestesítője, viszont rajta kívül vannak nagyon befolyásos és gazdag vállalkozók a háttérben, akikről viszont nem sok szó esik, úgyhogy ők igyekeznek általában mindig a háttérben maradni, és nem igazán mozgolódni túl hangosan. Ugye páruk nevét azért annak idején ragozta a magyar sajtó, a szlovákiai magyar sajtó, de valahogy ők is úgy kikoptak a történetből. Ők akkor erősödtek meg nagyon, amikor kormánytényező volt a szlovákiai magyar politika, legyen az még az egységes MKP idején, vagy legyen az, amikor a Híd volt kormánytényező a 2010-es években. Úgyhogy ez így néz ki. Ők nem igazán profitálnak, azt gondolom, a magyar kormány pénzeiből. Ugye Világinál az azért nem teljesen egyértelmű, de az ő vállalkozásai azok általában önmagában is megállták a helyüket. A DAC azért, illetve főleg ugye az akadémiája, a labdarúgó akadémiája sokat profitált a magyar támogatásokból, de az a gazdaságfejlesztési csomag, ami hozzánk érkezett, az szintén nem egy olyan történet volt, amiből mondjuk ezek a vállalkozók túl sokat húztak volna be, legalábbis én nem vagyok benne biztos, de pontos adataim nincsenek, úgyhogy lehet, hogy ennek érdemes lenne utána nézni. Túl sok pénz ide nem ért, tehát nagyságrendileg sem érkezett ide annyi pénz, mint amennyi a vajdaságba érkezett volna. Tehát itt az az összeg, az nem lehetett, tehát nem volt akkora, hogy ebből gazdasági elitet lehessen építeni, vagy valamilyen oligarchátust. Viszont ugye azért úgy becsúrannak, csöppennek mindenféle pénzek esetleg máshonnan. Világi Oszkárnak például a borászati érdekeltségei, azok kaptak Magyarországról támogatásokat, és még lehet sorolni számtalan ilyen esetet, de nem látszik az, hogy ez valamilyen földrengésszerű változásokat okozna a gazdasági átországban. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem is ez volt talán az elsődleges cél, illetve nem ez volt az a fő mesterterv, amivel ezek a pénzek érkeztek. Szlovákia jóval kisebb súllyal esik latba a nemzetpolitikai szintéren, és az utóbbi időkben látszik is, mint vajdaság.
De miért gondolsz, hogy miért? Ez nagyon érdekes kérdés, hogy miért. A kettős állampolgárság és a szavazati jog hiánya miatt?
Részben emiatt, részben azért, mert nem tudom, lehet, hogy Szlovákiában más a mentalitás, vagy túl turbulens a politikai átország, vagy egyszerűbben lehet megegyezni bizonyos szlovákiai szereplőkkel, vagy szlovák szereplőkkel, és nem olyan nagyon fontos ezt a másodvonal, vagy további gazdasági, meg diplomáciai csatornákat túlerőltetni. Nem azt mondom, hogy ez nem történik meg, mert léteznek ezek a pénzfolyamok, meg léteznek ezek a folyamatok, csak egyszerűen én úgy érzem, hogy az elmúlt években ez egy picit azért változott, tehát árnyalódott hangsúlyáttolódások történtek, és hát vannak egyértelműen azonosítható szereplők, a magyar kormány, a szlovákiai magyar kormány közeli sajtó olykor felhozta, tehát reklámozza tulajdonképpen, világít bizonyos esetekben. Vannak ellenségei, meg ellenfelei is, akik hangsúlyozzák, hogy hogyan szorítja ki a magyar politikai képviseletet. Ezek ilyen mindennapi harcok, néha sokat mondó kiemelésekkel, de nem gondolom, hogy valamilyen nagyon határozott kontúrjai lennének ennek ma Szlovákiában.
Nagyon végéhez közeledik az adásidőnk, de látom, hogy Csabából kikívánkozik a végszó. Itt egy kicsit belenyúltunk a darás fészekbe, úgyhogy innen folytatjuk jövő héten, de mondd, Csaba.
A végszó, hát azon gondolkoztam, hogy miért Vajdaság és miért nem Szlovákia a támogatások fő célpontja. Hát rossz májú leszek, de azt gondolom, hogy nehezebb megoldani a pénzvisszaosztást, mint Vajdaságból. Magyarán, hogy a közpénzek hogyan veszíthetik el optimális módon közpénz jellegüket, ez talán nálunk könnyebben megoldható, kevesebb szereplő van, úgyhogy egyszerűbb a történet.
Na hát, hogy ne veszítsük el kisebbségi közösségi jellegünket, és magyar közösségi jellegünket, ezért is beszélgessünk sokat, többek között itt a Hatuma podcastben. Köszönöm szépen Pressburger Csabának és Finta Márknak, hogy csatlakoztak Szerbiából, illetve Szlovákiából. Enyém volt a szerencse, hogy Romániából ezt a beszélgetést levezethettem. Parászka Boróka vagyok, és ajánlom beszélgetős műsorunk podcast csatornáját is, például a Spotify-on. Jövő héten legyenek velünk újra itt. Legyünk együtt a Kárpát-medencében. Viszont hallásra!